hanem értelmes emberi nyelven tudunk olvasni valóban onnan, hogy hogyan jöttek át, tehát már az askenázi zsidóságnak az útját is, tehát valóban az ős történettől most találj.
Hát erről nem tehetek, én igyekeztem olyan nehézé tenni, amennyire csak lehet, bibliográfiai hivatkozásokkal, adatok tömegével. Azt akartam, hogy csak az olvassa, aki komolyan akar ezzel foglalkozni, de megmondom, történeteket akartam valóban elmondani. Tehát valami olyasmit, amiben bele tudja élni magát az ember. Úgyhogy a elemi egysége ennek a könyvnek mégiscsak azok a kis fejezetek, amelyek nem a nagy, hanem a fejezetenkénti tartalomjegyzékben vannak felsorolva. Ez a tartalomjegyzék tipográfia a kaligramnak a találmánya. És nekem nagyon tetszik, mert aki azt mondja, hogy a középkor érdekel, és meg akarom tudni, hogy mi volt a középkorban annak, legalább ki kell nyitni a középkori fejezet kezdetéig, és akkor megtalálja a Szerencsés Imrének a történetét, megtalálja a Buda 1686-os történetét, megtalálja annak a később híressé vált rabbinak, akit megvádoltak a sabbatianizmussal való kacérkodással és a nagy budai zsidó forrongásnak a szervezésével, aki a 19. századot akarja, megtalálja azt, hogy Napóleon hadjáratát Pozsonyban hogy élte meg a ugyancsak később híressé vált rabbi, a Hatam Szoféra 19. századi ortodoxia atya. Ilyen értelemben a célközönség csak több koncentrikus körben írható le, a történelem iránt érdeklődők, a történelmet tanulmányozók, és bevallom őszintén, nem utolsó sorban éppen azok, akik szeretnék zsidóként vagy zsidó élményeik alapján otthon érezni magukat egy könyvben. Hát ebbe a könyvbe bele lehet feledkezni, és talán lesz olvasó, aki otthon érzi magát benne.
Igen, nagyon izgalmas, hogy mondjuk a magyar reneszánszban is Mátyás királynál is megjelenik egy olyan zsidó ember, aki nélkül nem történhettek volna meg ilyenek. Tehát valóban ilyen mikrotörténetek vannak, amik már ilyen novellisztikus emberi sztorikká alakulnak át. Ez akkor egy tudatos jelenség volt önnek, hogy úgy írja meg, hogy ebbe így tényleg be lehessen feledkezni. Tehát, mert ez azért nem minden történésznél van így.
Hát ezt nem tudom megmondani, ha kitérőként egy régi cikkemre hivatkozhatok. Az antik tanulmányokban valamikor a 70-es években jelent meg egy cikkem az istenek születésének a mitológiája, ahol az istenek ágyba bújnak, nemi életet élnek, gyerekeket nemzenek, a Sumer szövegeket idézem, lefordítom és megyek a akkor még Pesti Barnabás utcai bölcsészkar lépcsőjén lefele, és látom, jön fölfele egy ugye bölcsész diáklány, tehát 20 éves diáklány, aki belefeledkezett ebbe a sumer textológiai cikkbe, és élvezte, hát ennél nagyobb sikert nem érhet el egy bölcsész tanár. Ebben a könyvben ilyen izgalmak nincsenek, de azért a történetek érdekesek maguk. Ami Mátyást illeti, Mátyásnak nagyon jelentős szerepe van. Ugye a 15. században Zsigmond király kitalálta a zsidók megadóztatásának a legegyszerűbb módját, hogy fölvesz a gazdag földes uraktól, földbirtokosoktól kölcsönt, akiknek van a zsidóknál is adóssága, majd elengedi az ő tartozásukat a zsidók felé. Tehát Mátyás elengedi azt a tartozást, amivel a földes urak a zsidóknak tartoznak. Mátyás is, Zsigmond is, Mátyás is. Mátyás azonban átszervezte a zsidók privilegiumát és kamarai helyzetét, és ennek az átszervezésnek köszönhető, hogy Budán megépült az a csodálatos késő gótikus zsinagóga, ez a balassi, a Babits Mihály bástya sétány felől látható egy homok domborulat, amely a visszatemetés után fennmaradt, és azóta mindenki egyetért a rekonstruálásával, de engedélyt és pénzt senki nem hajlandó adni rá. Ez 4 méter magas falak maradtak meg. Ez Mátyás, mondjuk így, kamarai zsidó főtisztviselőinek a jóvoltából épült. Mátyás korában, vagy Mátyás korának vége fele jöttek be Magyarországra, Spanyolországból zsidók, és egészen Mohácsig ők, mint kamara grófok, vagy a pénzügyi igazgatás helyettes vezetői tartották fönn a magyar királyi háztartást. Második Lajos és felesége Mária királyné még a mohácsi csata előtt 2 hónappal, vagy 3 hónappal is 4000 rajnai forint adósságot csinált Szerencsés Imrénél, amit nem hadseregre költött, hanem ékszerekre és udvari kiadásokra. Hát ezek történetek, és megmondom őszintén, akármilyen megbecsülés van bennem, úgy, ahogy mondtam is, Mátyás iránt, részben az egész 15. század, 16. század iránt, nem jön ki mindenki jól zsidó szempontból ezekből a történetekből. Itt tehát a magyar történelemnek egy olyan olvasata is szerepel, amely eltér a heroizáló magyar történettől, biztosan eltér. Helyenként azt lehet mondani rá, hogy egyenesen labanc történelem. Hangsúlyosan használom ezt a szót. Másutt a dicsőséges magyar történelemnek egy-egy sötétebb foltját, vagy árnyoldalát mutatja be, és ez is hozzátartozik a történelemhez, ez is hozzátartozik ahhoz, hogy reálisan lássuk a magyar történelmi múltat. Ez azt merem mondani egy zsidó szempontból megírt magyar történelem, magyar szempontból megírt zsidó történelem. Tekintettel arra, hogy a magyar országon élő zsidóknak Németországban, Ausztriában, Morvaországban éltek a családi és népi rokonai, Lengyelországban éltek, Törökországban éltek, tehát egy egyetemes kép van a magyar zsidó történelem hátterében.
Földrajzi és nem földrajzi értelme. Amit azért fontosnak tartok még megegyezni, hogy azért a kötetben, tehát nem csak történetek, nem csak nagy összefüggések, de azért fogalommagyarázatok megtörténnek. Tehát például nagyon szimpatikus volt nekem annak az áttekintése, hogy maga tehát annak a szónak a használata, hogy zsidó kérdés, ez tudatos. Tehát ennek van ugye egy történet, történetisége. Tehát ön, az olvasói majd erre rá fognak bukkanni. Még egy dolgot szeretnék kérdezni, rengeteg szép kép és dokumentum van benne. Lapozni is érdemes magát a kötetet. Ezek mind budapestiek, magyarországi gyűjteményekből származnak, vagy vannak külföldiek is köztük?
Egy nagy hibát követtünk el, hogy nem írtuk rá a címlapra, hogy 397 kép van a kötetben, szöveggel együtt nyomott kép. Ezeknek a képeknek a tetemes része a Magyar Zsidó Levéltárnak a gyűjteményéből van. Egy-két kivétellel, de jogdíj, copyright, technikai okokból ma már nagyon korlátozott a lehetősége egy alapjában véve szöveges könyvnek ahhoz, hogy művészi reprodukciókkal zsúfolja tele a lapjait, és a kiadó is, és én is szöveggel együtt nyomott képeket akartunk. De a könyvnek egy egészen különleges érdekessége a második kötet címlapján levő kép, Anna Margitnak a festménye, amelynek a felirata is, amelyet a borító lapon szó szerint idézek, legalább a holokauszt és a háború utáni fejezetet pontosan leírja, mert Anna Margit azt írta a képe címéül, hogy rettenetes ország, és ezt kibővítette, rettenetes ország, gyalázat, ahol ilyesmit meg lehetett tenni. Azt hiszem, hogy ezen a téren is van a képek és a szövegkép összhangjában valami mondani valója a könyvnek. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy vegye meg a könyvet.
És ha jól tudom, ön még dedikál is itt ma délután.
Ma 4-kor és holnap 3-kor.
Tehát ma 4 órakor és holnap 3 órakor lehet Komoróczi Gézával személyesen is beszélni, és a Kaligram kiadónál dedikálja a 2 kötetes a Zsidók története Magyarországon című könyvet, melynek nagyon-nagyon jól használható jegyzetapparátusa, névmutatója van, tehát egy igazi professzionális munka, amelyben sok mindenki segítette, de azért alapvetően Komoróczi Géza professzor úr egyedül írta. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és aki megvásárolja, annak pedig nagyon tanulságos olvasmánya lesz, ezt biztosan állíthatom.